25. Zsoltár. Eredetileg úgy terveztem, hogy két Zsoltárt nézzünk meg, de valahogy itt ragadtam, itt a 25-ben. Jó lesz szerintem. Legalábbis engem megáldott. Ez a Zsoltár, úgy hívjuk, hogy akrosztikus Zsoltár, ami 9 ilyen van a Zsoltárok könyvében, nagyon egyszerű a jelentése, nem, mint a fogalom maga, az nem bonyolult. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos Zsoltárok, amiknek a Zsoltárok sorai minden héber ABC egy-egy különböző betűjével kezdődik. És itt sorba ABC szerint a héberben. A legismertebb a 119. Zsoltár, biztos tudjátok, hogy 8 verses részekre van bontva a 109. Zsoltár, és minden egyes rész, a 8 verse ugyanazzal a héber betűvel kezdődik, és így sorba veszi az ABC-t, a héber ABC-t. A mai is ilyen, és így azon gondolkodtam, hogy vajon mi oka lehet a szerzőnek arra, hogy így írja meg a Zsoltárok, a Zsoltárát. Hogy nem csak pusztán a gondolatát írja le, hanem még ilyen ABC-szerűen hozzátesz egy szint. És három dolog jutott eszembe, három dolog lehet az, ami ezt indokolja. Az egyik az, hogy ez egy költészeti eszköz. Ezért rímelnek a versek, ezért kezdődhet így a sora is, hogy egy költői szépséget adjon neki. A második, ami eszembe jutott, hogy ha valami A-tól Z-ig, azt szoktuk is magyarul mondani, az azt jelenti, hogy valami teljességében feltár. És talán a 119. Zsoltárnál is ezt érezzük, hogy az igének a tekintélyét, Isten szavának az erejét, az valahogy teljességében akar szólni erről az a Zsoltár. És talán a mai is, a mai témáról, a mai Zsoltárunknak az a címe, hogy Isten könyörgés Isten vezetéséért. Könyörgés Istenhez vezetéséért. És a harmadik dolog, ami eszembe jutott, hogy miért íródhat meg így egy Zsoltár, aztán az, hogy sokkal könnyebb így megtanulni. Egy héber embernek. Ugye a magyar fordításban ez nem jön vissza, már nem így kezdődnek a versszakok, vagy a versek, vagy különböző betűk, de jó, ha tudod, hogy ez is egy ilyen Zsoltár. Na, a szerző Dávid. Dávid Zsoltára. A címe az, hogy könyörgés Istenhez vezetésért. Nem tudjuk, hogy mikor írta meg. De hogyha belegondolunk Dávid életébe, akkor tudjuk, hogy sokszor volt olyan helyzetben, szorult helyzetben, amikor indokolt volt keresnie Istent, hogy Tamás is mondta most, még ez nem egy szorult helyzet, de hogy sokszor volt oka Dávidnak odaszántan keresni Istent. És talán ez a tanulsága is ennek a Zsoltárnak, hogy milyen csodálatos az Isten előtt, amikor egy szív odafordul felé és keresi őt. Erről szól ez a vers. Erről szól ez a Zsoltár. Nézzük meg az első három verset. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem. Ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Hogyha olvasod ezt a Zsoltárt, ezt az első három verset, akkor látod, hogy Dávid elég szorongatott helyzetben van az ellenségeitől. Szóval, hogy ne szégyenüljek meg, ne nevesek neki az ellenségeim, inkább azonok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. De az első sor az annyira különleges ebben. Itt ez az, ami engem nagyon szíven talált, hogy Dávid ezt a Zsoltárt kezdi, Uram, hozzád emelkedem lélekben. Ahogy mondhatnám más, hogy Uram, én a lelkemet hozzád emelem. Ha olvasod a Zsoltárok könyvét, vagy ha szereted olvasni, látod, hogy a Zsoltárok könyvének ez a tanulsága, hogy Isten dicsőítéséről szól. A bizalom Istenben, ez a hangsúlya a Zsoltárok könyvének. És hogyha belegondoltok, könnyű mondani azt, hogy igen, én Istenbe bízom, akkor, amikor jól mennek a dolgaink. Akkor sok mércét nem látunk a hitünknek, vagy sok próbáját nem látjuk a bizalmunknak Istenben, de amikor nem mennek olyan jól a dolgok, amikor küzdelmes, amikor esetleg, ahol Dávid is járt ebben az időben, na ott derül ki, hogy bízunk-e Istenbe, vagy sem. Amikor szorongat valami minket. És amikor látszólag a dolgok az irányításunk alatt vannak, persze, akkor is hitben járunk, de akkor nem vagyunk annyira kétségbe esetten ráutalva, hogy bízunk Istenben. De amikor a dolgok kicsúsznak a kezünkből, és megmondom őszintén, szerintem sokszor csak az illúziójába vagyunk annak, hogy a dolgok a kezünkben vannak, és az irányításunk alatt tartjuk, mert igazából nem. Isten kezében van az irányítás. És ez a Zsoltárok könyve, sőt, az egész Biblia arra tanít, hogy bízunk Istenbe, és hitben járjunk. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Hozzád emelem lelkemet. Te átélted már ezt, amit ez jelent? Vagy tudod, hogy mit jelent ez, amit Dávid itt mond? Hogy Uram, hozzád emelem a lelkemet. Ezt mondhatjuk egy költői képnek, nem? Hogy ez egy szép kifejezés. De én azt gondolom, hogy ez több annál. Itt Dávid nem csak egy ilyen hangzatos strófával indít, hanem ő ezt tette, ezt ő megélte, amikor Isten előtt teljesen átadta magát. Egy valódi alárendelésről szól Isten előtt. Mint ha fogta volna Dávid a saját lelkét, és Isten előtt így odaemeli hozzá, hogy Uram, nézd, átadom magam neked, hozzád emelem a lelkemet. Itt vagyok, Uram, előtted. Egy Zsoltár írja, pont a 119. Zsoltár, hogy Uram, az életem a porhoz tapad, eleveníts meg a te ígéddel. Én sokszor érzem magam így, hogy az életem így a porhoz tapad. Mintha ez a világ két kézzel fogna engem, hogy ne tudjak Istenhez emelkedni lélekben. Amikor leverve érzem magam, bele ragadok a világba, és annyira szükségem van, hogy imában, dicsőítésben Istenhez tudjam emelni a lelkemet. Ezt írja Dávid a 86. Zsoltárban is, hogy örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkem, Uram. Tudod, hogy lehet ezt megtenni? Te hívőként, tudod, hogy hogyan emeld a lelked Istenhez? Mert ezt meg kell tanulnunk. És ez egy olyan, amit Dávid is kellett, hogy üzzön. Azt mondja Dávid a 121. Zsoltárban, hogy szememet a hegyek fölé emelem, ahonnan a segítségem érkezik. Azért mondom, hogy meg kell tanulnunk, mert ez nem egy automatikus dolog, hogy most úgy közel érzem magamhoz Isten. Sokszor nem érezzük közel magunkat Istenhez. Sokszor nem érezzük magunkat nagyon lelkileg, helyes, vagy rendben. És ilyenkor, ahogy Dávid írja a 121. Zsoltárban, föl kell emelnünk a szemünket a hegyek fölé. Föl kell emelnünk a szemünket a világ gondjai felé. A saját kicsiny dolgaink fölé, és fölnézni Istenre. A lelkedet hozzád emelem, Uram. Ettől változik meg minden. Amikor Isten bekerül a képbe. És ismeritek azt a fajta gondolkodást, sokszor én is így gondolkodom, amikor mi próbáljuk Istent bevonni a mi életünkbe. Amikor azért imádkozunk, hogy Isten, gyere hozzám közel, próbálom bevonni őt az életembe, a gondjaimba, és ezzel semmi probléma nincs. De ennél van egy jobb dolog. Amikor nem őt akarom bevonni az életembe, hanem engedem, hogy én vonódjak bele az övébe. Ahogy azt mondja, hogy Dávid, én hozzád emelkedem. Nem azt kérem, hogy Uram, szállj már le az én nyűgjeimbe, az én gondjaimba, és itt a nyomoromba legyél velem. Ez egy rendben van. De gondoljátok, hogy mennyivel jobb, amikor Isten emel fel magához. Az én lelkem hozzád emelem, Uram. Túl szeretnék emelkedni ezen a világon, a saját problémáimon. Hogy ne csak ebbe lássam a világot, amiben én élek. Az eredménye ennek, amikor a lelkünk oda emelkedik Istenhez, hogy onnan látom az életemet, ahonnan ő látja. Ez egy óriási dolog. És elkezdem látni a dolgaimat az ő nézőpontjából. Amikor felül tudok emelkedni a saját életemen. Emlékeztek, hogy Jézus, amikor imára tanította a tanítványokat, akkor így imádkozott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Így indította az imádságot. Miért? Hát mert így illik. Nem így illik. Jézus nem egy illendő imát tanított, hanem egy olyan imát, amire ő modellt is állított, hogy ő az apukájával járt, és az imáját is így kezdte, hogy Uram, én hozzád imádkozom, aki a mennyekben vagy. Én sokszor egy olyan Istenhez imádkozom, aki ott van a szobámban. És tudjátok, mi a különbség, hogy azáltal én próbálom bevonni Istent az én kicsi dolgaimba, ahelyett, hogy én vonódnék bele az ő nagy dolgaiba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Azért mennyire más úgy kezdeni egy imát, hogy felnézünk arra az Istenre, akihez szólunk. Két dolog van, ami a leginkább ide tudja kötni a mi szívünket a földhöz. Ezek a gondok, meg az élvezetek. Ez az a két dolog, ami az ember lelkét szinte oda láncolja a világhoz. A gondok és az élvezetek. Nem tudom, hogy a tiédet melyik láncolgatja mostanában, úgy az embernek jut mind a kettő. Amikor azt mondja, hogy hát nekem egész jó itt, vagy... Érdekes, ezek a dolgok azok, amik itt ide ragasztanak minket, de az ima és a dicsőítés a módja annak, hogy a lelkünket Istenhez tudjuk emelni, és ezek a terhek, ezek a élvezetek, ezek a láncok egyszerűen lehullanak rólunk. Én emlékszem, hogy hányszor jöttem már úgy Istenhez, hogy az életkedvem is nem elmúlt már, vagy nem volt egy jártányi se erőm, és imádkoztam, és Isten csak imában, az igében, dicsőítésben megújított. Hányszor jöttem már úgy csütörtökön, hogy uram, teljesen el vagyok fáradva. Itt voltunk imában, itt voltunk dicsőítésben, tanulmányoztuk Isten igét, és Isten megújította az erőjét bennem. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Így kezdi a 25. Zsoltár Dávid. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Olyan, mint a Dávid magához beszélne, nem? Írja ezt a Zsoltát, hogy igen, ezek dolgok történnek, Uram, de olyan, mintha a saját lelkéhez beszélne Dávid. Megerősíti, és én azt gondolom, hogy ez nem egy skizofrén állapot, amikor magadhoz beszélsz, mert Dávid is többször olvassuk a Zsoltárokban, hogy dicsérd én lelkem az Urat, és ne csüggedj el benne, mert meglátod még az Úr szabadítását itt az élők földjén. Van, amikor annak van helye, hogy ez az értelmünkkel tudott igazság szóljon a szívünkhöz, hogy a szívünkbe is tudjuk azt az igazságot. Hogy mondja az ige azt, Tamás, bíz az Úrban. Hogy azok, akik az Úrban bíznak, nem fognak megszégyenülni, hogy Dávid itt beszél a saját lelkéhez. Megerősíti magát az Istenbe vetett bizalomban. Amikor imádkozunk, észrevettem magamon, hogy tudok úgy imádkozni, hogy bizalomból imádkozom, és tudok úgy imádkozni, hogy kétségekből imádkozom. Észrevetted már magadon ezt a különbséget? Amikor teljes bizalomból imádkozol, vagy amikor ugyanúgy imádkozol, de kétségekből. Valamikor kétségekből kezdjük az imát, és az ima végére már bizalomnál tartunk. Ez a legjobb. De én nem szeretném úgy lezárni az imáimat, hogy kétségbe kezdem, és kétségben fejezem be. Csak elmondtam Istennek a dolgaimat, de minden dolog nálam maradt. Ez az a fajta ima, amikor Istent informáljuk, hogy ezek a dolgok vannak az életemben, amivel nem tudok mit kezdeni. Segíts, Uram, és amikor lezárjuk az imát, ámen, a puttonyunk még mindig tele van. Az a bizalom teli ima, amikor oda vetjük a terheinket Istenre, és ott is maradnak. Az a bizalom teljes ima. És erre kell, ezt kell megtanulnunk Dávidtól. Uram, én a lelkem hozzád emelem, és aki benned bízik, az nem szégyenül meg. Ha kell, ezért fontos igeverseket megtanulnunk, mert a kétség helyén ezek eszünkbe juthatnak, és emlékeztethetjük magunkat rá. Milyen gond túl nagy Istennek? Ha ő velünk, akkor ki lehet ellenünk? Az az érdekes, hogy amikor imádkozunk, nem tudom, te milyen hosszan szoktál imádkozni, de Isten nem a hosszúságát nézi. Lehet egy percben elmondott ima, amit Jézus tanít ima, az 15 másodperc alatt elmondható. Amíg elmondod az imát, amíg imádkozol Istenhez, amíg a szíved átfordul Isten előtt, a körülményeid, meg azok a dolgok, amiért imádkoztál, nem szoktak annyi idő alatt megváltozni. Nem? Lehet, hogy meg sem változnak azok a körülmények, amiért imádkozol. De a lelked, a szíved teljes fordulatot vehet. Azt mondja Dávid itt, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Ez a szó magyarul, hogy reménykedik, ez héberül a várakozik szónak a szinonimája. Néha a magyar Biblia várakoznőnak fordítja, az angol Biblia sokszor fordítja várakozni. Amikor az Úrra vár az én lelkem, akkor megerősödöm. Ismeritek azt az Ézsaiás idézetet, vagy aki az Úrra vár, annak az ereje megújul. Magyarul azt úgy fordítja az új fordítás, hogy aki az Úrban reménykedik. A reménykedés szinonimája héberben a várakozás. De ez nem egy ilyen passzív várakozás, hogy várok az Úrra, és majd történik valami. Ez az kifejezés onnan ered, nem tudom, hogy miért, de onnan ered a héberben, amikor kötelet fontak. És a kötelet így egymásra tekerték. És ezt a képet mutatja nekünk az Isten igéje, az Úrra várásról, hogy így rátekeredünk Istenre. Ez nem egy passzív várakozás, hanem az egy olyan idő, amikor minden dolgunk Isten elé kerül. Amikor nem csak várunk, hogy ő csináljon velünk valamit, hanem én tolom magam mindenestül hozzá. Én tekeredem rá az életemmel Istenre. Ezt a képet festi előttünk Isten a várakozásról, az Úrra várásról. És így folytatja Dávid. 4. vers. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Dávid kiált, hogy Isten vezesse őt. Egy olyan ember, aki nem bízik Istenben, nem szokott ilyet imádkozni. Hogy Uram, vezess! Hogy mutasd meg a te útjaidat, mutasd meg a te ösvényeidet. Ez egy olyan ember, aki bízik Istenben, és alázatos Isten előtt. Miért? Mert Istenre néz, és nem azon pörög, hogy a saját útjait megvalósítja, hanem azt kéri, hogy Isten útjai valósuljanak meg az ő életében. Olyan érdekes, mert Dávid valamilyen nehézségben van, amikor ezt a Zsoltárt írja, nem? Mondja, hogy Uram, rettent engem az ellenség, ne szégyenüljek meg, stb. Stb. De nem azt imádkozza, hogy Uram, végezz ezekkel az ellenségeimmel, vagy hadd oldódjon meg minden bajom, hadd múljanak el a problémáim, hanem azért imádkozik, hogy Uram, legyenek meg a te útjaid az én életemben. Taníts engem a te útjaidra. Ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts engem. Önmagában nem rossz azért imádkozni, hogy a dolgaink oldódjanak meg, a gondjaink. Ez önmagában nem rossz, és logikus dolog, nem? Ha valaki beteg, akkor imádkozik azért, hogy Isten gyógyítsa meg. Ha valakinek nehézsége van, imádkozik azért, hogy Isten megoldás, vagy hogy Isten hozzon abból enyhülést. De van ennek egy következő lépcsőfoka. Amikor nem csak megoldásért imádkozunk, hanem Isten akaratáért. Amikor nem azt kérjük, hogy Uram, bármi áron csak old meg, hanem azt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Az sokkal jobb, és erre tanít Jézus minket. Azt mondja Dávid, hogy Uram, ismertesd meg velem az útjaidat, és taníts meg a te ösvényeidre. Az abcselben látjuk, hogy az első században a kereszténységet úgy nevezték, hogy az út. Érdekes, nem? Az abcsel 9.2 írja ezt. És Dávid itt valami hasonló dolgot mond, azt mondja, hogy Uram, én azon az úton szeretnék járni, amint te. Nem csak azért imádkozik, hogy Uram, old meg a gondjaimat, hanem Uram, én azon az úton szeretnék járni, amint te jársz. Ismertesd meg ezt velem. Szeretnék egy megnyugtató tényt mondani. Tudom, hogy ti szerettitek Istent, és vágytok az ő útjaira. Isten vágyik mindannyiunkat az ő útján járatni. Még jobban, ahogy mi azt tudjuk kérni, vagy szoktunk érte imádkozni. Ő szeretne arra minket megtanítani. Ő azt szeretné, hogy mindabban élhessünk, amiben Jézus élt itt a Földön. Amikor a Bibliát forgatjuk, és keressük Isten tervét, akkor látjuk, hogy például az Efézus 2.10 mondja azt, hogy Isten minden egyes hívő számára elkészített jó cselekedeteket. Efézus 2.10. Ez azt jelenti, hogy egyedi terve van az életünkre. Én azt gondolom, hogy nem erről beszél itt Dávid, amikor azt kéri, hogy Uram, taníts meg a te útjaidra, a te ösvényeidre, hanem Isten általános tervéről, Isten gondolkodásmódjáról, ahogy Isten gondolkodik, ahogy Isten érez, Isten vágyairól. És azt mondja, hogy Uram, ezekre taníts meg engem. Hogy úgy gondolkodjam, ahogy te. Úgy lássak, ahogy te. Olyan legyek, mint Jézus. Isten nem vezet minket bűnben. Isten nem vezet minket sötétségben. Uram, taníts meg minket a te útjaidra. Ezek az igazságnak az útjai. Hogyha egy tesó így imádkozik, az azt jelenti, hogy beismeri azt, hogy ő nem jó utakon jár, nem? Mert ha azt gondolná, hogy ő már jó utakon jár, akkor nem kérné azt, hogy Isten tanítsa meg őt az Isten útjára. Ez be kell látnunk néha, hogy mi nem jó úton járunk, tévedünk, kiigazításra szorulunk. Én sokszor elrontom ezt, és úgy gondolkodok az imáról, mint egy probléma megoldásom. Úgy megyek oda Istenhez, hogy valamit hozok elő, hogy Uram, kérlek, ezt old meg. És Isten megoldja, mert Isten hűséges, és ha kérjük, segítséget kérünk tőle, ő találkozik velünk, ő hűséges. De ezzel a Zsoltárral Isten emlékeztetett engem újra, hogy minden élethelyzetben, minden lehetőséget kihasználhatok arra, hogy ő átformáljon engem az ő képmására. Mert ugye az adott nehézség meg fog oldódni. De ha anélkül oldódott meg, hogy én megváltoznék, akkor eredmény nélkül múltál. Észrevetted már, hogy az életben állandóan vannak problémák? Amikor megoldódik az egyik, akkor jön a másik. nagyon ritka az az időszak, hogy éppen nincs valami baj. És vannak kisebb bajok, vannak nagyobb bajok, de ha én mindig arra várok, hogy minden problémám megoldódjon, akkor hiába fogok várni, mert mindig lesz valami éppen aktuálisan. Javaslok egy jobb megoldást, amikor Istenhez jövünk ezekkel a dolgokkal. Uram, vonj közelebb engem magadhoz. Vonj közelebb engem magadhoz. Hadd legyek olyan, mint te vagy. És ha akarod, használd ezeket a dolgokat, amik most az életemben vannak. Hatodik vers. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, mely öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneire ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Dávid itt két dolgot mond. Egyszer mondja, hogy Uram, szeretném, ha erre emlékeznél, és van egy másik dolog, amire szeretném, ha nem emlékeznél. Az egyik dolog, amire azt mondja, hogy emlékezz, az az irgalmad és a kegyelmed. És ez a kegyelem szó, ez igazából héberben többes számban van, a kegyelmeidre. És az a szó, amit itt használ a héber, az az ugyanaz a szó, amit a szövetségkötő Isten szeretetére használott a ábrahámi történetben. Ahhoz az Istenhez kiállt itt Dávid, aki a szövetségét kötötte Ábrahámmal. Uram, emlékezz meg arról ott, az irgalmadról és a kegyelmedről. Miért kell ezt mondani Istennek? Mert Isten elfelejtette azt? Jaj, Dávid, kösz, hogy emlékeztetsz. Nem hiszem, hogy erről van szó. Sokkal inkább szereti Isten azt, amikor szinte számon kérjük az ígéreteit. Nem úgy, hogy az nekünk jár, hanem azt mondjuk, hogy Uram, te ezt mondtad, és te mindig megtartod a szavad. Ezt Isten szereti. Nem érzi úgy, hogy sarokba van szorítva, hogy jaj, tényleg ezt mondtad, akkor meg kell csinálnom. Hanem ez kifejezi azt, hogy mennyire bízunk abban, amit ő mondott. Hogy elhisszük, hogy egy szavahihető Isten. Uram, te szövetséget kötöttél velünk. Mi az a szövetség, amit Isten velünk kötött? Ez az új szövetség Jézus vérében. Uram, emlékezz az irgalmadra és kegyelmedre. Ez a szövetség áll Jézus vére miatt. Irgalmazz. Annyira vágyik Isten arra, hogy erre emlékezzünk, hogy még egy rituálét is kötött hozzá, az úrvacsorát. Hogy állandóan emlékezzünk arra, hogy ő mit tett értünk. Hogy el ne felejtsük ezt a szövetséget. Emlékezz meg, Uram, erről. Legyél közben kegyelmes és irgalmas. Észrevetted már, hogy a dicsőítés egyik formája az, amikor Isten előtt elmondjuk, hogy ő kicsoda. Ez a dicsőítés egyik legjobb formája, amikor Istennek elmondjuk, hogy ő kicsoda. És ezt újra mondom, ez nem információ Istennek, hogy jaj, tényleg, én vagyok a mindenható. Hanem ez azt jelenti, hogy a lelkünkben bízunk abban, aki ő. És tudom, hogy te ki vagy. Mindaz vagy nekem, amit az igédben olvasok rólad. Ez dicsőítés. És Dávid után azt mondja, hogy ja, és valamiről szeretném, ha nem emlékeznél meg, azok meg a vétkeim. Ifjúkorom vétkeire ne emlékezz. És ez is része az új szövetségnek. Azt mondja az Jeremiás könyve, hogy új szövetséget kötök veletek. A bűneitökről többé nem emlékezem meg. Az én akaratomat, a terveimet, a vágyaimat a szívetekbe írom, de a bűneitekről többé nem emlékezem meg. Nem tudom, hogy van-e olyan bűn, ami terhel téged most, ami megtettél. De Isten ezekről nem emlékezik meg. Isten nem számol, nem tartja számon a mi vétkünket. Azt mondja a 103. Zsoltár, hogy olyan messzire vetett el tőlünk, mint napkelettől napnyugat. Ezért mondja a római levél, hogy megigazított minket Jézus Krisztusban, ami azt jelenti, hogy olyanok lettünk előtte, mint akik sose vétkeztek. Milyen bámulatos az új szövetség. Az a szövetség, amit Isten velünk kötött. Uram, ifjúkorom vétkeire nem emlékezik. Ifjúkorom vétkeire ne emlékezz, és nem is emlékezik. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Dávid néhány zsoltárában írt olyat, nekem ez mindig szemet szúrt, mert én ilyet sose írtam volna, hogy Uram, bánj velem az igazságom szerint. Találkoztatok már ilyennel, amikor Dávid ilyet írt? Én biztos vagyok benne, hogy azokat a dolgokat még az Úriás és Betsabé történet előtt írt. De utána már azt írta, hogy Uram, gondolj rám kegyelmes, mert te jó vagy. Isten kegyelmesen gondol ránk. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten meg nem érdemelt jó indulata. Isten jó indulatú hozzánk, pedig nem érdemeljük meg. Ezt nevezzük kegyelemnek. Ezért mondja az Efézusi levél, hogy hitáltal kegyelemből van üdvösségetek. Nem érdemeljük meg, de a miénk. Tudod, hogy Isten meg akar áldani? Nem az érdemeink miatt, nem a cselekedeteink miatt, hanem azért, mert kegyelmes hozzánk. Nem érdemeljük meg. Nem azért áld meg, mert sokat olvastál Bibliát, vagy mert mostanában többször böjtölsz, vagy azért, mert az ima életed kétszeresére ugrott. Nem ezért áld meg Isten. A legmegdöbbentőbb áldások akkor érik az életünket, amikor abszolút nem látunk ilyen dolgokat az életünkben, nem? Egy hetek is nyitottam Bibliát, nem is imádkozom, de amikor Isten megállt, egyszerűen, mint hogyha magához vonzana Isten. Uram! És akkor már másképp olvasod a Bibliádat. Uram, te így is megáldasz engem? Kenyelemből. Olvastam egy könyvben, nagyon találó, idézem nektek, Isten a legjobbját azoknak adja, akik hagyják. Az ember azt vár rá itt a végére, nem, hogy akik megérdemlik. Nem, mi néha így gondolkodunk. De Isten azoknak adja a legjobbját, akik ezt hagyják. Én arra szeretnék kérni, hogy hagyd. És ne próbálj bizonyítani. Isten azoknak adja a legjobbját, akik kegyelemből fogadják el azt, ingyen. Ha valaki küzd érte, az nem lehet az övé. Annak nem jut. Ebben a tervben, amit Isten így kitalált, nincs helye a büszkeségnek. Észrevetted? A végén nem az maradt, hogy látod, hogy Isten engem megáldott, hanem a végén a történetnek az maradt, hogy Isten, milyen jó. Isten, te olyan jó vagy. Emlékszem, amikor eljött a Chuck Magyarországra, a Chuck Smith, amikor a budapesti gyűli megkapta az új, megvásárolták az új épületet, és az átadásra eljött Chuck. És ott lehettem, hallhattam. És följött ez az ember, akkor láttam életemben először. Hawaii póló volt rajta, szokásos megjelenése volt, és úgy kezdte az egész igehirdetését, hogy Isten jó. És lehet, hogy mástól is ilyen áldást lett volna hallani, de tőle valahogy úgy hangzott ez, mint aki teljesen átéli és teljesen tudja, hogy ez mit jelent. Isten jó. Akár csak annak kapcsán, hogy ezt az épületet Isten a gyülekezetnek adta Budapesten. Én azt gondolom, hogy ez az a hely, ahol Isten szeretne minket tartani. Amikor abban gyönyörködünk, hogy Isten milyen jó hozzánk. És a hangsúly nem nálunk van, hanem nála, hogy Uram, te olyan jó vagy hozzám. És erről is szól a következő rész, a 8. verstől. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, Úram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van. Ezért megmutatja a jó utat az igaznak. Nézzünk a 8. verset. Így is igaz lenne ez a mondat, de nem ezt írja ez a Zsoltár. Azt mondja, hogy ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Na így már sokkal érdekesebb. Ez az igeves rólunk szól. Isten megmutatja a jó utat a vétkeseknek. Olyan embereknek, akik a poklot érdemlik. De mégis megigazultunk kegyelemből. És Isten megmutatja nekünk a jó utat. Ez az a fajta ember, ez az egyetlen fajta ember, az egyetlen fajta bűnös ember, akinek Isten megmutatja a jó utat, aki ilyen alázatosan jön Isten elé, ahogy a 9. vers mondja, az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Nem minden bűnös részesül Isten jóságában, hanem csak az, aki megalázza magát Isten előtt. Hogyha szeretnél többet látni Isten jóságában az életedben, akkor alázd meg magad Isten előtt. Azt mondja Jakab levele is, és ez az ige sok helyen idézi, hogy Isten a büszkéknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Ha szeretnél több kegyelmet látni az életedben, akkor alázd meg magad előtte. És fogadd el az áldásait, csak azért, mert ő adni akarja neked. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség, írja a 10. vers, azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Jaj, tudtam, Tamás. Tudtam, hogy ez a sor eljön, hogy azoknak jár ez, akik megtartják a szövetséget. Már megint meg kell tartani valamit. Ez az, ami nekem nem szokott sikerülni. Én nem tudok jó keresztény lenni. Hallottál-e ilyen mondatot? Ez egy olyan abszurd kifejezés, ez egy, én nem tudok jó keresztény lenni. Milyen a jó keresztény? Van rossz keresztény is? Istennek vannak ilyen skatujái, hogy van jó keresztény, meg rossz keresztény? Észrevetted már, hogy a mi szövetségünk miben áll Istennel? Nem a mi teljesítményünk. Emlékezz vissza, hogy hogyan kötött szövetséget Isten Ábrahámmal. Emlékszel, Ábrahám kapott egy ígéretet Istentől. Ábrahám fiat fog születni. Akkor, amikor már nem volt semmi remény. És Ábrahám hitt Istennek, ahogy mondja a római levél, és Isten ezért igaznak fogadta előtt. Ez volt a szövetség. Hit által igazult meg Ábrahám. Na jó, de egy szövetséget meg kell erősíteni, nem? Kellett hozzá egy szövetségkötés. Olyan jó ószövetségi módon. Ahogy akkor kötöttek szövetségeket. Emlékszel, Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy erősítsük meg a mi szövetségünket. Vágj ketté ezeket az állatokat, és el fogok jönni hozzád is. Akkoriban az volt a szokás, hogy a kettévágott állatok között a két fél, aki a szövetséget kötöttek, átment, és félúton találkozva kezet fogtak. A szövetség ebben állt, hogy legyek olyan, mint ezek a kettévágott állatok, ha a rámeső részt nem tartom meg. Akkoriban így kötöttek szövetséget, azért ma egyszerűbb a szerződés. Nem? De emlékszem, mi történt? Ábrahám kettévágta az állatokat, és Isten nem jött. Isten várt Istenre. Hol késre? És Ábrahám elfáradt, jöttek a madarak, állandóan űzte őket, hogy ne egyék meg a kettévágott dögöket, és Ábrahám kimerült és elaludt. És sötét éjszállt arra a helyre. És amikor Ábrahám mélyen aludt, Isten átvonult az állatok között. Egymaga végigment, és magára vállalt minden felelősséget. Ábrahámnak nem maradt felelőssége. A szövetség minden feltételét Isten magára vállalta. Amikor azt mondja itt Dávid, hogy azoknak, akik megtartják a szövetséget, azoknak szeretet és hűség az Úr útja mindenkor. Tudod, hogy az egyetlen feltétel nekünk a szövetségben az, hogy elhiggyük, hogy Isten ezt adta. Ez a szövetség számunkra hitből, kegyelem, vagy hit által kegyelemből adatik. Ennyi. Nincs más feltétel. Az összes többit ő tette meg. Ezért mondta Jézus a kereszten, hogy elvégeztetett. Nem azt mondta, hogy most már csak rajtad múlik egy kis rész, hanem elvégeztetett. Tiéd. Élvezd. Bámulatos. De azoknak, akik megtartják a szövetségét, most ezt megbeszéltük, mi a jutalma? Szeretet és hűség az Úr útja mindenkor. Szeretet és hűség az ő útja mindenkor. Ez az, amit ránk akar árasztani. Nincsenek elvárásai cserébe. Nem köti feltételekhez. Ő szeret minket, feltételünk. Amiatt a szövetség miatt, amit kötött velünk. Hogy ez hit által, kegyelemből. Én nem tudom, hogy... Én azt gondolom, hogy ezt tudjátok itt, mindjárt. Lehet, hogy tudjátok itt is. De ez olyan dolog, amiben erősíteni kell a szívünket. Hogy ezt zűrös időkben is tudjuk. Minden ösvénye Istennek szeretet és hűség azoknak, akik részesei ennek. Neked. Ez, amit itt az ige mond, hogy minden ösvénye, ezt arra a jelenségre használták a héberül, amikor a szekerek közlekedtek egy köves úton, és a szekér ilyen nyomvájút csinált. Kikoptatta a köveket. Ezt nevezték így ennek az ösvénynek. Isten minden ösvénye szeretet és hűség. Isten minden munkája az életünkben. Ebből fakad. Hogy ezt a nyomot hagyja az életünkben. A szeretetének és a hűségének nyomait. Nincs ez alól kivétel. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Hallottad már? Az egyik leggyakoribb kérdés hívőktől, hívők felé, hogy honnan fogom tudni Isten akaratát? Ez egy alapvetően jó kérdés, mert ebből az látszik, hogy foglalkoztatja őt, hogy Istennek mi a terve az életére nézve. És nem is olyan rég volt erről tanítás is, volt a döntésekről, volt a felelősségről múlt vasárnap. Nagyon jó tanítások voltak. És itt azt olvassuk, nézzétek meg, azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Isten oktatja, segíti, vezeti azt az embert, aki féli őt, aki közösségben van vele. Észrevetted, hogy Isten nem barkóbázik velünk? Tudjátok, a barkóba az olyan, amikor így valamit gondol a másik, és mi próbáljuk kitalálni. És néha ilyen, nekem úgy tűnik a kérdések alapján testvérektől, mintha ezt feltételeznék Istenről, hogy Isten kitalált valamit, és nekem barkóbázni kell. És Isten, igen, és nagyobb, mint egy ház, nem. És így mikor fogom végre tudni, hogy Isten mire gondolt? Pedig azt mondja itt az ige, hogy aki féli őt, aki vágyikozik Isten akarata után, azt ő vezeti az ő akaratában. Hát nem egyszerűbb így. És ő, a mindenható Isten, tud szólni hozzánk úgy, hogy azt én értsem. És nem az én felfogó képességemen múlik. Isten nem arra alapoz, hogy én nekem mennyire magas az IQ. Én egy bárány vagyok. És ő a pásztor. Én meg követni szeretném őt. Ő meg vezetni akar engem. Akkor ez meg fog valósulni. Azok az emberek, akik félik őt, azokat ő oktatja, hogy az ő útján járjunk. De akkor mire van szükség, hogy Isten akaratába legyünk? Nem magas IQ-ra, nem eszméletlen jó felfogó képességre, hanem egy Isten félő szívre. Egy tanítható szívre, hogy Isten közösségében megtudjam, hogy mit akart. Mit akar az életemre nézni, mit tervezett az életemre. Ezt is olvastam egy könyvben, nagyon szuper, és remélem segít egy kicsit megérteni Isten akaratát. Isten szolgálatában című könyvben van, ugye úgy hívják azt a Warren Wiersbe könyvet. Azt mondja ott a szerző, hogy Isten akarata nem olyan, mint egy gépezet, ahogy néha mégis elképzeljük, hogy minden fogaskeréknek a helyén kell lenni, hogy működjön. És hogyha egy fogaskerék nem a helyére kerül, egyszer rosszul döntök, akkor az egész gépezet leáll. Az ige Istenről és a mi életünkről úgy beszél, hogy ő a fazekas, és mi vagyunk az agyag. Az agyag nem olyan, hogy minden pillanatban mindennek a helyén kell lenni, hanem egy képlékeny anyag, amit Isten a kezével formál, ha ő a fazekas. És hogyha én egyszer rosszul döntök, akkor egyszerűen csak máshogy formálja tovább az agyagot. Mondok nektek erre egy példát. Mózes. Emlékeztek, Isten azt tervezte, hogy legyen Izrael szabadítója. És ő elindult az ő elhívásában, és elbukott kegyetlenül. Megölt egy egyiptomit, és vége volt mindennek. 40 évig kellett formálódni a pusztában, de Isten utána azt mondta, hogy Mózes, megyünk vissza. Hosszú idő telt el, de Isten nem kihajtotta Mózest a pixisből, hanem formálta egy kicsit az életét, átalakította a dolgokat, és visszavitte abba, amit tervezett neki. Vagy Péter, gondoljatok arra, hogy amikor végre elindult volna Péternek a szolgálata, látta Jézusnak a nagy szabadító akcióját, hogy meghal a kereszten a bűneinkért, akkor háromszor letagadta, hogy valahogy is találkozott vele. Péter. De mégis, amikor Jézus találkozott vele, nem letolta Pétert, hanem elkezdte gyúrni újra. Péter, szeretsz engem? Ez Isten akarata, látjátok? Még ha mi el is rontjuk, Istennek van hatalma arra, hogy formálja az életünket. Van olyan példa az igében, akik makacsul ellenálltak Isten akaratának. Na, az már egy másik kérdés. Saul, emlékeztek? Makacsul ellenállt Isten akaratának. Pst! Vagy Sámson, hatalmas elhívás volt az életén. de makacsul ellenállt Isten akaratának. Nem járt abban a szentségben, amire elhívta Isten. Fölkerült a polcra. És a Jeremiás 19 azt mondja, hogy ha kell, Isten összetöri a cserépedényt, fölrakja a polcra. Én azt gondolom, hogy egyikünk szívese az, hogy makacsul ellenálljunk Isten akaratának. Én nem ezt a részt akarom ma hangsúlyozni nektek. De ha ez a tendencia benned, akkor ijedj meg, és gyere vissza Istenhez. De hogyha az a vágyad, hogy Isten akaratával legyél, akkor nyugodj meg. Istennek még inkább az a vágya, hogy vezessen téged. Mi kell hozzá, hogy vezetni tudjon? Egy istenfélő szív. Egy tanítható szív. Uram, taníts a te útjaidra. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Olyan, mint a Dávid megint magához beszélne. Szemem állandóan az Úrra néz. Néz, inkább kézzével kellett mondani, mert akkor felszólítom odán. Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsáss meg minden vétkemet. Ezt a Zsoltárt egy nehéz helyről írja Dávid. Csak nézzétek meg, hogy milyen szavakat használj. Használ magányos, nyomorult, szorongó, rabság, nyomorúság, gyötrődés, vétek, ellenség, gyűlölet. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fethetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Egy nagyon nehéz helyről írja Dávid, de nézd meg, hogy mit kér. Azt mondja, hogy fordulj felém, tarts meg, enyhíts, könyörülj, szabadíts. Annyira másképp imádkozunk akkor, amikor a szemünk Istenre néz. Én akár imádkoztatok ugyanúgy szóra-szóra, amikor a szemem Istenre néz, vagy amikor a szemem nem néz Istenre. De a szívem állapota drámaian más lesz. A különbség tudjátok mi lesz? Pont ahogy Dávid kezdi az elején. Hogy a lelkem Isten hozzád emelem. Amikor a szemem Istenem van, akkor ez lesz a különbség. A különbséget a bizalom hozza. Hogy ott tudom hagyni a terheimet nála. Péter mondja azt az ő levelében, hogy vessétek minden terheteket rá, mert nekik gondja van rátok. Ez egy olyan lecke egyébként, ami nem lehet kipipálni, hogy hát igen, ezt én már hívőként megtanultam. Egész életünkben erre tanít Isten. Erre a bizalomra tanít minket. És hogyha valamit megtanultunk, akkor Isten azt szeretné, hogy tanuljuk meg még jobban. Ha megtanultuk még jobban, akkor jön a következő, hogy tanuld még jobban. Miért? Azért, mert erről szól a keresztény járásunk, hogy ő benne bízunk. Ezt nem tudjuk kikerülni. Nem lesz más megoldás. Ha én csak arra vágyom, hogy a dolgaim megoldódjanak, de nem akarom megtanulni, hogy benne bízzak, akkor Isten majd hoz még egy dolgot, amiben megpróbálja a bizalmat, és hoz még egy dolgot, mert ezt ő nem engedi, hogy kihagyja. Ez a lényeg. Ez a nagy lecke az életben. Minden héten, minden nap, minden hónapban, minden időszakban, minden évszakban. Bárhol vagyunk, hogy tanuljuk ezt, hogy a szemem rád néz, és én benned bízom. Dávid azt írja, hogy magány, szorongás, rabság. A magány el fog múlni. A rabság meg fog oldódni. A szorongatás enyhülni fog. A gondok távozni fognak. De az a kincs, ami ezeken keresztül lehet az életemben, azt én nem akarom elengedni. Hogy minden helyzetben megtanulok bízni Istenben. Ez Isten vágya, hogy én felé forduljak. Nézd meg még az utolsó vers. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Olyan érdekes, hogy pontosan nem tudjuk, hogy Dávid mibe volt, amikor ezt a Zsoltárt írta, de nagyon nehéz helyzetben lehetett. De mégis itt a Zsoltár végén már nem is magáért imádkozik, hanem Izraelért. Nem tudjuk, hogy Dávid ekkor már király volt-e, lehet, hogy ez még az előtte lévő időszak, lehet, hogy már király volt, de látszik, hogy mennyire törődik Isten népével, és imádkozik Izraelért. Imádkozik a testvéreiért. Ha most nehézségbe vagy, ha most gondjaid vannak, vagy kérdésgyötör, elmondom, hogy ez lehet a te szövetségesed. Akkor, hogyha megtanulsz bízni Istenben ezen keresztül. De lehet egy csapda is benne. Mert minden gond és nehézség és dolog, ami foglalkoztat, lehet, hogy önközpontúvá tud tenni minket Isten előtt. Amikor csak a magunk dolgaira imádkozunk. Hogy Uram, kérlek, old meg ezt, kérlek, csinálj ott valamit, és elkezdünk magunkkal foglalkozni. Na, akkor a csapdájába estünk. Dávid úgy hagyja abba az imát itt, hogy már nem is magáért imádkozik, hanem elkezd imádkozni Izraelért, a testvéreiért. Egy ember, aki bízik Istenben, elmondta maga dolgát, de utána imádkozik másokért. Ez Isten szíve. Ne engedd a világodat leszűkülni a saját életedre, hanem ha most lehet, ha most így együtt vagyunk és imádkozunk, akkor emeljük a lelkünket Istenhez. Emeljük fel az életünket őhozzá, hogy elkezdjük látni a világunkat, az életünket, ahogy ő látja. Szeretnél váltani? Szeretnéd a lelkedet engedni, fölemelkedni Istenhez? Döntsd el, hogy így kezdesz gondolkodni, így kezdesz imádkozni, és akár most imádkozhatunk együtt így. Én szeretnék imádkozni, és mi lenne, ha utána kis csoportban imádkoznánk egymásért? Jó? Imádkoznánk akár a saját dolgainkért, de imádkoznánk egymásért. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ezt a Zsoltárt itt olvashattuk ma, és köszönjük, hogy beleláthatunk Dávid életébe, Uram, de azon keresztül láthatunk téged. És Uram, lenyűgöz minket az a szövetség, amit velünk kötöttél. Köszönjük, Uram, hogy hitből, kegyelemből hitáltal részesei lehetünk, Uram, a te szeretetednek, a jóságodnak, Uram, hogy mindaz, amit érdemeltünk volna, az már nincs az életünkön. Nem a pokol felé tartunk, nem a lelki halálállapotában vagyunk, hanem ma üdvösségünk van, megigazultunk. Az igazság köpenyét adtad ránk. És járhatunk azokban a jó cselekedetekben, amit elkészítettél. Uram, mi is azért imádkozunk, amit Dávid kért. Hogy taníts minket a te útjaidra. Ismertesd meg velünk a te ösvényeidet, Uram. És vonj minket azokba a dolgokba, amiket te végzel. Uram, taníts minket várni rád, benned reménykedni. Ahogy itt az előbb beszéltünk, hogy rád tekerjük az életünket a tiédre. Hogy minden területét az életünknek odahozzuk hozzád. És várjuk, hogy Uram, te elkezdesz cselekedni. Hogy te munkát végzel bennünk, és használod az életünket. Uram, taníts meg minket arra, hogy a lelkünket hozzád emeljük. Hogy ne várjuk, hogy valaki más teszi ezt majd meg. Ne az érzésekre várjunk, hanem hogy mi menjünk így hozzád, ilyen bizalommal. Emlékeztetve téged azokra az ígéretekre, amiket nekünk adtál. Uram, olyan jó vagy hozzánk. És mi szeretnénk, hogyha a lelkünket ez járná át. Ez a dicsőítés lenne bennünk, hogy Isten olyan jó hozzánk. Akár pont egy ilyen nehéz helyről is. Ez az ének legyen bennünk, hogy Isten olyan jó hozzánk. Annyi mindenért vagyok hálás érte, még neki. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, Uram. Imádkozzunk egy kis csoportos formában, jó?